reggeli személy.
Farkas Erikát, a Magyar Helsinki Bizottság jogászát, a jogállamiság és büntető igazságszolgáltatás program munkatársát köszöntjük itt a stúdióban. Köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm én is a meghívást, jó reggelt kívánok.
Bírói, meg bírósági függetlenségről fogunk beszélgetni ebből a szempontból. Miért baj az, hogyha egy bíró nem keres eleget?
Igen, nagyon, nagyon jó kérdés. Mert ez az a kérdés, ami az utóbbi időszakot nagyon erőteljesen tematizálta. Ugye én a Magyar Helsinki Bizottságnál munkakörömnél fogva gyakorlatilag folyamatosan szoros figyelemmel kísérem mindazt, ami a bíróságok helyzetén történik, és azt tudom elmesélni, hogy ebben az évben az, amit az év végére nagyon turbulensen kibontakozott, gyakorlatilag így folyamatosan zajló eseménysor kellős közepén vagyunk még mindig, mert még nem fogadták el az igazságügyi reformot, az nagyon látens módon már az egész év folyamán zajlott, és ez a látens szakasza ennek az egész eseménysornak, ez pont a bírói fizetések körül bontakozott ki. Az alap problémáit az volt, hogy a magyar jogrendben az, hogy egy bíró mennyit keres, azt a költségvetési törvény mondja meg, ami egy egyszerű többséggel elfogadott törvény, és egyetlen egy garanciális eleme van a szabályozásnak, az pedig az, hogy ez az összeg, amit ebben a törvényben meghatároznak, az nem lehet több, mint a korábbi években meghatározott összeg, vagy nem lehet kevesebb, bocsánat, mint a korábbi évben meghatározott összeg, és ezt a lehetőséget nagyon aktívan, meg nagyon látványosan kihasználva, a kormány és a kormányzó erő által uralt országgyűlés teljesen tudatosan 3 éve ugyanazon a szinten tartotta a bírói fizetéseket, ugyanezen időszak alatt 40% volt az infláció, tehát ennek az összegnek a vásárló erejéből 40%-nyi elkopott. Miért baj az, hogyha egy bírónak alacsony a fizetés? Ugye a Magyar Helsinki Bizottságnak van egy ilyen kicsit ilyen küldetés tudata is azzal kapcsolatban, hogy ne csak mi foglalkozunk a bírói függetlensége, hisz ez mindannyiunknak közügye, és ugyanígy a bírói fizetés is közügy, ha nem biztos, hogy ezt egyszerű elsőre megugrani, főleg, hogyha mondjuk az az adott bíró többet is keres, mint én, hogy miért lenne fontos nekem, hogy még többet keressen. De ugye ez a bírói függetlenségnek egy nagyon fontos eleme, ez az, ami lehetővé teszi, vagy biztosítja azt, hogy ők ne lehessenek nyomás alá helyezhetőek. És itt igazából két irányú volt ez a nyomás, az egyik az, hogy eleve ennek az összege nagyon abszolút értéke, nagyon alacsony volt, tehát az átlag keresethez közelített. Itt csak egy szemléletes példát szeretnék felhozni, ugyancsak a jogrendszerből. Ugye van egy sarkalatos törvényi rendelkezés, ami előírja, hogy a bírók fizetését úgy kell megállapítani, hogy ez biztosítsa a bíró függetlenségét. Van egy másik közhatalmi szereplő is, akivel kapcsolatban ezt kimondja a jogszabály, azt mondja ki az alaptörvény, hogy az országgyűlési képviselő részére olyan fizetést kell biztosítani, ami biztosítja az ő függetlenségét, és hogyha ezt a két számot összevetjük, akkor azt látjuk, hogy a bíróknál a legalacsonyabb bírói fizetés alig haladja meg az átlagkereset mértékét, tehát ott a függetlenséget egy ilyen összeg biztosítja, míg az alaptörvény szerinti országgyűlési képviselők függetlenségét, jól tudjuk, hogy ezért a többségük esetében pártfegyelmi keretek között értékelhető csak ez a függetlenség, ott pedig az átlagkereset 3-szorosával azonos összeggel találkozunk. Tehát ilyen súlyos eltolódások vannak ebben a rendszerben, tehát itt alapvetően a problémának csak a legfelső rétege az, hogy ez az összeg nagyon alacsony, nem alkalmas arra, hogy a bírákat és különösen az őket segítő igazságügyi alkalmazottakat bent tartsa a pályán. Ez az, ami miatt hónapok óta kongatták a vészharangot, a bírói testület, az mindenféle szintjén a bíróságokon, a bírói szervezeten belül az egyesületek, a bírósági dolgozók szakszervezete, tehát nagyon-nagyon sok szinten, tulajdonképpen teljes egységben, tehát abban, hogy egy azonnali 35%-os illetmény alapemelés elengedhetetlen, gyakorlatilag minden egyes szereplő egyetértett, egészen ugye október közepéig, ahol egy nagyon radikális fordulat következett be itt az eseménysorban, és akkor ez az, ami oda vezetett, hogy most ott állunk, hogy hát vagy ma, vagy holnap, ezt nem tudom pontosan, de el fognak fogadni egy újabb igazságügyi reformot, legalábbis most minden jel arra mutat.
Amikor tudatosságról beszélünk, akkor annyira tudatosságról beszélünk, hogy azért is tarthatták ilyen alacsonyan a bírók bérét, hogy majd akkor elő lehessen állni egy ilyen nagyon nagy idézőjelben mondom egyességgel, hogy akkor kaptok fizetésemelést, ha hozzájárultok ahhoz, hogy legyen igazságügyi reform, tehát hogy lehetett ebben ilyen szintű tudatosság, előre kiszámíthatóság, vagy ez csak arról van szó, amit mondasz, hogy ennyit ér az ő függetlenségük?
Hát itt csak találgatni lehet, mondjuk nekem van egy saját véleményem, de hát ezt a hallgatókra bízom, az teljesen nyilvánvaló, és ezt próbálom valahogy szemléltetni, hogy az anyagi nyomásgyakorlás az nagyon szépen egy pillanat alatt átfordult egy politikai nyomásgyakorlásba. Tehát azt láttuk az elmúlt hetekben, hogy ezt az iszonyatos anyagi nyomásgyakorlást, amit eddig fenntartottak, és minden kérés ellenére, és minden egyeztetés ellenére ott így maradt, ugyanúgy maradt az illetmény, minden vészjelzés ellenére, azt egy pillanat alatt politikai nyomásgyakorlásba fordították át, és azt mondták, hogy oké, lesz fizetésemelés, ez ugye ez az, amiről szól, ez az egész megállapodás, négy oldalú megállapodásnak nevezett papír, direkt fogalmazok így, mert megállapodásnak nehezen, vagy a szerződés joglogika alapján nehezen fogadható el ez egy szerződésnek, de hogy ez egy pillanat alatt átfordult egy politikai nyomás gyakorlássá, és nyilván ki lehet kutatni, hogy vissza lehet következtetni a jogszabályokból, hogy már az anyagi nyomás gyakorlás is egyfajta politikai úton történt, hiszen ahogy elmondtam azt, hogy mennyit keres ma egy bíró, azt politikusok döntik el. Ami nagyon érdekes egyébként, hogy van ennek a, vagy volt ennek a problémának egy olyan megoldási útvonala, ami soha nem került elő. Én most úgy fogalmaznék, hogy volt egy aranykulcs ehhez. Mindenféle fórumokat megmozgattak, még volt egy ilyen kör is, hogy a köztársasági elnökhöz fordultak az országos bírói tanács tagja, de van egy aranykulcs, ami nem került elő soha. És ez sem véletlen van, mert az egész bírói szervezetrendszeren belül egyetlen egy ember élhet ezzel a jogkörrel, és ez pedig a kúria elnöke, és ez egy olyan lehetőség, hogy az alkotmánybírósághoz forduljon valamilyen törvényi rendelkezésnek az utólagos norma kontrollja érdekében, és itt igazából itt annak a rendelkezésnek az alkotmány jelenség, vagy alaptörvénybe ütközését lehetett volna megállapítatni, ami a költségvetési törvényre bízza gyakorlatilag egy az egyben a bírói fizetéseknek a megállapodását, vagy megállapítását. Tehát, hogy ez az a jogorvoslati lehetőség hazai, ami soha nem került eddig elő, és nem tudom, hogy elő fog-e valaha kerülni. Azt láttuk, hogy azok a bírák, akik ebben tenni akartak, nagyon szép számmal léptek fel nyáron, amikor egy törvényszéki bíró egy panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz, kérve, hogy kötelezettségszegési eljárást indítsanak Magyarországgal szemben, és akkor már megmozdult valami az egyéni bírói szinteken, mert nagyon sokan adták be ezt a panaszt, azt nem tudjuk, hogy a bizottság ezt mikor és hogyan fogja elbírálni. A probléma még most is fennáll, tehát a gyökere a problémának jelenleg is adott, és a most beterjesztett reformcsomagban is csak az látszik, hogy egy 15%-os életmény alapemelést tervez végrehajtani az országgyűlést, ami messze elmarad attól, mint amit követeltek.
Nagyon picit beszélgessünk még arról, hogy az alacsony béreknek, nem csak a bírók alacsony bérének, hanem a ott dolgozó mások alacsony bérének mi a következménye, hallani arról, hogy nincs elég fogalmazó, nem azok írják le a döntéseket, akiknek ez a dolguk lenne, bíróknak van adminisztratív feladata, nagyon sok más bíróságokon hozott ítéleteket írnak le egyes bíróságokon, annyira nincs a másik bíróságokon ember, én ezekről hallottam, ti miket hallottatok?
Hát ezeknek nagyon, nagyon szép szemléletes leírása van egyébként, ezek kicsit ilyen eldugott helyen jelennek meg. Például van a Magyar Bírói Egyesület, a MABIE, és az ő honlapjukon lett egy ilyen gyűjtés, ilyen nagyon mélyen személyes, vallomásszerű, nagyon rövid leírása annak, hogy hány éve dolgozom itt, mik a napi feladataim, és én amikor azt olvastam, ez nagyon ilyen kétségbejtő volt, tehát az, hogy az sütött át rajta, hogy ezek az emberek, akik belépnek ebbe a szervezetbe fogalmazóként, titkárként, de akár csak egy nagyon egyszerű jegyzőként is, vagy bármilyen más igazságügyi alkalmazottként valami nagyobbért szeretnének tenni, és a hivatástudatuk tartja őket, akkor is, hogyha nem ők a bírók, hanem valamilyen más segítő pozícióban vannak, de hogy mégiscsak valami nagyobb, fontosabb dologban szeretnének részt venni, hivatástudat van, miatt vannak itt, és nagyon kétségbejtő leírások voltak arról, hogy mondjuk arra kényszerülnek, hogy a szüleikkel éljenek, még nem tudom, akár a 30-es évek felé közelítve is, vagy hogy mennyire nehéz a hónap végén kijönni. Tehát, hogy én azt javaslom, hogy valakit egy kicsit is érdekel, ezeket a személyes leírásokat nagyon érdemes elolvasni, és hát nyilván nagyon sokan kényszerültek arra, hogy ezt a pályát elhagyják, folyamatosan fogytak el az emberek a bírák alól, és nyilván egy bírónak az ítélkezési tevékenységét nagyon erősen meg tudja gyengíteni, hogyha nincsen segítő személyzet körülötte.
Azt is lehetett olvasni, hogy nagyon sok bíró másodállást vállal. Hát ez így laikusként nem hangzik túl jól, hogy egy bírónak van egy saját üzlete, vállal, hogy teljesen mindegy. Mert tehát, hogy azért ez is gyengíti, nem, az igazságszolgáltatást? Hogy...
Nem, ez egy teljesen... tehát félreérthető helyzet, tehát nem tudnak igazán másodállást válni, tehát nyilván ez egy garanciális szabály, hogy egy bírót nem lehet, vagy egy bírónak nem lehet másodállást vállalnia, nem tudom, művészeti, oktatási, tudományos tevékenységen kívül egyebet nem végezhet, hiszen az ügy, csak az ügyek kárára vagy hátrányára mehetnek, pont ezért vannak ők kötött pályán sok szempontból, és akkor ezért került be a sajtóba is ez az egész vérplazmázós történet, hogy az mondjuk egy olyan tevékenység, amit nem tilalmaz jogszabály, de hát egy nagyon méltatlan helyzet, azt gondolom bíróként, hogyha erre valaki tényleg rákényszerül.
Lassúak nagyon a magyar bíróságok egyébként mondjuk nemzetközi összehasonlításban?
A statisztikák, amikkel villogni szoktak külföldön, a kormány részéről, azok pont egyébként a gyorsaságban, a gyorsasági statisztikák, tehát azokkal nagyon elégedettek a hazai szinten is. Itt mondjuk, amit érdemes kiemelni, az az, hogy itt egy nagy statisztikai adattömeget mutogatnak külföldön, de mondjuk azt nem mutatják meg, hogy egy-egy olyan per, aminek kiemelt jelentősége lenne a magyar közéletben, az hogy áll. És akkor itt lehetne például példaként hozni a Simonka pert, ami ugye 2019-ben emeltek vádat, és 2020-ban indult el az eljárás, és még mindig első fokon van, és soha nem tudjuk, hogy mikor lesz ennek vége, és nagyon sok ilyen hasonló nagy horderejű ügy van, ami valahogy a nagyon gyönyörű, fényesre pucolt statisztikák mellett is kallódik és tengődik a rendszerben, és nem kerül elő az igazság benne hosszú-hosszú ideje.
És ez a helyzet egyébként stagnál, vagy van valamiféle romló tendencia?
Ezekkel a nagyobb perekkel hát kapcsolatban?
Igen, akár a lassúsággal kapcsolatban.
A Helsinki Bizottság ilyen szintű kutatást nem végzett, de biztos, hogy érdekes lehet ezt megvizsgálni, ezt az aspektust. Itt, hogy mik azok az ügyek, amik kirívóan lassúak, hosszú évek óta húzódnak, mert ezekből tényleg ezt szokták a statisztikákban is feltüntetni, hogy ennyi darab ilyen ügy van. Na, hogyha valaki ezt mondjuk megnézni, az egy izgalmas dolog lenne, nekem eddig erre nem volt kapacitásom.
Igazságügyi reform cserébe a bérfejlesztésért, amikor mi legutóbb beszélgettünk, még egy korábbi igazságügyi reform kapcsán, amiért cserébe aztán Magyarország uniós forrásokhoz is hozzájutott, akkor az országos bírói tanácsnak a megerősítését, az ő függetlenségüket, az ő hatáskörüket, azt sokat feszegettük, és akkor úgy nézett ki, hogy hát itt van a bírók által választott testület, ami talán valóban jobban fogja tudni ellenőrizni a másik, az országos bírósági hivatalnak a működését. És most az történt, hogy ők belementek végül is egy olyan alkuba, ami hogyha jól értem, nem biztos, hogy beleszabadott, már csak a jogszabályok alapján sem menniük itt. Tehát pontosan hogyan történt?
Igen, ahogy a beszélgetésre én említettem, egy kiemelt téma volt az egész bérezés kérdése, és az egésznek a koreográfiája úgy zajlott, hogy közvetlenül megkereste az OBT elnöke, az OBT egyetértésével az igazságügyi minisztert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen arról, hogy akkor hogyan lesz itt a bírói fizetések rendezése. És egy nagyon különös fordulat következett október közepén, amikor egy ilyen különös együttműködési nyilatkozatot hoztak nyilvánosságra Tuzson Bence és az OBT akkori elnöke, aki azóta lemondott ennek az egész helyzetnek a következtében. Amiben kölcsönösen leírták, hogy az Obit elnöke rögzítette, hogy a bírói fizetések rendezése a célja, az igazságügyi miniszter képviselő pedig jelezte, hogy itt szükség van a bírói szervezet hatékonyságának a növelésére, meg a különféle ilyen olyan szavakat, meg olyan kifejezéseket használt, amik teljesen egyértelműen egy reform törekvésre utaltak, és abban állapodtak meg, hogy folytatódnak a tárgyalások. És ami ezután következett, az egy nagyon hát kifogásolható lépéssor. Előbb beterjesztették a költségvetési törvényt, amiben ugyanaz az összeg szerepelt sokadszorra, mint amiről beszéltünk, mint ami méltatlanul alacsony bírói alapilletményként, amivel gyakorlatilag belengedték, hogy ez akár így is maradhat, tehát ennek ez volt a teljes egyértelmű üzenete, hogyha mi akarjuk, akkor ez így is maradhat, és akkor ezt követően gyakorlatilag úgy emlékszem, hogy a tényszerűen 40 órányi gondolkodási idővel terjesztettek az Országos Bírói Tanács tagjai elé egy olyan megállapodás tervezetet, amit aztán, ha jól tudom, változtatás nélkül megszavazta annak az aláírását az OBT, és hát ami kifogásolható volt ebben, az eleve az, hogy a reformok gondolatát is akár csak összekapcsolják az illetményemeléssel, hiszen az illetményemelés az egy elkerülhetetlen, gyakorlatilag a bírói működésnek egy garanciája, tehát ezt nem lehet, mint egy ilyen üveggolyót az iskolódon cserélgetni valamiért cserébe, hanem azt egyszerűen meg kellett volna adni a bíráknak. És én most is azt gondolom, hogyha egy igazságügyi reformot akar átvinni a kormány, akkor előbb ezt a bírói bért kellett volna rendezni, és akkor vannak olyan állapotban a bírók, akkor van olyan állapotban az igazságügyi szervezetrendszer, hogy valóban partnerként lehet vele tárgyalni, és nem nincs egy ilyen megzsarolt állapotban, tehát mindaddig, amíg az illetmények akár csak 15%-kal vannak megemelve, nem mondhatja azt a kormány, hogy partnerként tárgyalt a harmadik hatalmi ággal bármilyen reformról. Most itt erről szó sem volt, itt még az az állapot volt, hogy ugyanaz az illetmény, akkor állt elő az igazságügyi minisztérium ezzel a megállapodással, és hát ez egy elég nagy töréstesztje volt az Országos Bírói Tanácsnak, akiket előre toltak ebben a folyamatban, hiszen ezt a megállapodást aláírta az Országos Bírósági Hivatal elnöke is, és a kúria elnöke is, akik ugye politikai kinevezettek ebben a rendszerben, de hogy elsőként maguk elé tolva az OBT-t, őket szorították be abba a helyzetbe, hogy döntést kellett hozniuk. És ezt a töréstesztet érdekes módon végül maga a bírói szervezet, tehát az egyéni bírók állták ki azzal, hogy amint aláírásra került ez a megállapodás, sőt azt hiszem, hogy már előtte is sorra egyesével, névvel, beosztással elkezdtek kiállni a nyilvánosság elé, hogy kifejezzék a tiltakozásukat, és gyakorlatilag ízekre szedték ezt a megállapodást. Tehát én amikor először megláttam ezt a megállapodást, én egy nagyon egyszerű mezei polgárjogi háttérrel rendelkező jogász vagyok, amikor odaraknak elém egy papírt, amire azon írva egy megállapodás, akkor a nagyon egyszerű dolgokat kezdem el rajta nézni, ki írta alá, mit vállalt benne, végrehajtható ez a kötelezettség, mi a garancia arra, hogyha nem csinálj meg, stb. Most ezzel a szemlélettel végignézni, még csak pögése kell rakni az egész jogállami, meg bírói függetlenségi problémát, már ott elbukott ez a megállapodás az én megítélésem szerint, és csodálatos volt látni azt, hogy ezek az egyéni bírók, akik mikor értesültek ennek a megállapodásnak a tartalmáról, meg a megkötésének a körülményeiről, gyakorlatilag a legerősebb eszközüket vették elő, a billentyűzetet és a jogi szaktudásukat, és elkezdték megírni ezeket a leveleket, ezek szintén nagyon ilyen személyes hangvételű levelek, nekem nagyon szívmelengető volt olvasni. Nyilván én jogász vagyok, szóval egy csomó minden, egy csomó minden olyan nagyon jogászi nyelven van benne megfogalmazva, de nagyon karakán módon, nagyon határozottan, nagyon szép nyelvezettel a maguk világában egy iszonyatosan erős tiltakozást fejeztek ki. Voltak például, amikor kicsit így mosolyogtam is, mert például azt, hogy olvastam egy nyilatkozatot, amiben egy bírónő leírta, hogy miért nem ért egyet ezzel a megállapodást, és akkor a legvégére az volt odaírva, hogy hát itt szükséges lesz az OBT részéről egy korrekció, és leírta azt, hogy és akkor javaslom, hogy fontolják meg a BSI 111. paragrafus, nem tudom, hogy bekezdésének a lehetőségét, és akkor felcsaptam ezt a rendelkezést, és az volt benne, hogy mondjanak le. Tehát egy bírói nyelven az, hogy mondjon le, az így van megfogalmazva, és nyilván az összes nyilatkozatnak van egy ilyen nyelvezete, de ettől nagyon erős, ettől nagyon szép, meg ettől nagyon megindító ez, hogy ők már ebben a helyzetben vannak, hogy érzékelik, hogy az a testület, ahova ők választották be a tagokat, aminek az a feladata, hogy a függetlenséget garantálja. Már gondolom nem sokat vártak, nem a kúria elnökéhez írogatták ezeket a leveleket, és nem az országos bírósági hivatal elnökéhez írogatták ezeket a leveleket, elsősorban az OBT-hez írták ezeket a leveleket, jelezve a csalódottságukat, és hát nagyon világosan, szakmai nyelven vannak ezek a levelek megfogalmazva. Én úgy tudom, hogy ezret is meghaladta a tiltakozó bíráknak a száma, ami hát egy hatalmas dolog. Szóval tényleg hatalmas dolog, mert itt tizen sok éve folyamatosan zajlik a bírói szervezetrendszer módszeres bedarálása a jogalkotás útján, jogszabályok útján. Talán erről is fogunk beszélni, hogy itt szintén a know-how része az, hogy karácsony előtt viszik át utolsó pillanatos módosítókkal ezeket a módosítókat, és nagyon sokáig volt egy ilyen rezignáltság a bírák körében, sok minden nem magyarázható ez. Többek között egyébként azzal, hogy volt egy nagyon erős OBT, tehát egy olyan OBT volt, ami a hatásköreit tekintve gyenge volt, de mindig egy olyan álláspontot képviselt, ami hitelesen tükrözhette a bíráknak az álláspontját, és ezért úgy érezték, hogy nincs, hogy valaki elvégzi helyettük ezt a munkát. És abban a pillanatban, amikor megérezték, hogy nincs fölöttük ez a védőszerv, az OBT, gyakorlatilag azt érezték, hogy akkor itt most egyesével kell előlépni. Nagyon nagy pillanat volt tényleg az, amikor ez az egész megindult. Én lettem az elsőt, aztán a másodikat is nagyon sokáig szorongtam, hogy hány lesz, és itt ponton az látszott, hogy átfordult az egész. Ez hozzájárult az is, hogy sokan léptek ki a nyilvánosságba, például az Országos Bírói Tanács korábbi elnöke, Matusik Tamás is most már bíróként kiült a Partizánba, és adott egy hosszú interjút arról, hogy ő bíróként hogy látja ezt a helyzetet. Vasvári Csaba is szintén volt OBT, ő is adott interjút, tehát nagyon sokan érezték úgy, hogy mindenféle különösebb szerep nélkül, csupán amiatt, hogy bírók, van felelősségük abban, hogy megszólaljanak. Talán volt ennek is hatása, azt nem tudom. Ami látszik, hogy hatalmi oldalról erre azonnal válasz érkezett. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter egy kormányinfon hát politikai nyilatkozatként apostrofálta ezeket a bírói véleményeket, és azzal söpörte le őket, hogy hát a bírák többsége nem tett ilyen nyilatkozatot. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy a bírák többségét elérje, és különösen úgy, hogy ez nagyon nagy dolog, hogy akár egy bíró is itt kiálljon, szóval ez nem igazán erős érv. Nyilván ők is érezték, hogy ennek az egész megállapodásnak a legitimitását lesodorja az asztalról ez a fajta tiltakozás hullám, és aztán természetesen ebbe a narratíva építésbe beszállt a kúria elnöke, és tegnap jött ki az Országos Bírói Tanácsnak a legújabb jegyzőkönyve, december 11-i jegyzőkönyve, amiben gyakorlatilag a kúria elnöke azt állítja, hogy itt egyfajta mozgósítás történt, és félreértelmezték ezt a megállapodást, és hát arra hívja fel a figyelmet, hogy itt ez egy alkotmánysértő cselekmény, hogyha valaki véleményt nyilvánít, amivel teljesen szembe megy minden európai standarddal. Ugye a Helsinki Bizottságnak egy ilyen nagyon fontos tevékenysége, hogy a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság Baka ügyben hozott ítéletének a végrehajtását folyamatosan monitorozza, és nem véletlen pont ezért, mert a Baka ügyben hozott ítéletnek van egy ilyen nagyon fontos vonzata, vagy követelménye a magyar hatóságokkal szemben, hogy biztosítsák a bírák véleménynyilvánítási szabadságát. Most ez a rendszer mitől sem fél jobban, mint a szabad véleménynyilvánítástól általában, és különösen a bírák véleménynyilvánításának a lehetőségétől, és ez egy nagyon egyszerű dologgal magyarázható, mégpedig azzal, hogy a bírák azok, akik ennek a jogrendnek a frontvonalában állnak képviselői, akkor, amikor ítélkeznek, akkor, amikor alkalmazzák ezt a jogot, pontosan értik, pontosan tudják, hogy mi történik a jogrenddel egy-egy törvénymódosítás kapcsán. Azt is látják, hogy az uniós jog követelményeivel ez hogyan egyeztethető össze. Tehát, hogyha egy bíró egyszer felszólal ebből a pozícióból, annak igen nagy hitele tud lenni. Ezért nagyon erős törekvés van arra, hogy a bírákat elhallgattassák, és arra kényszerítsék, hogy csak végezzék el azt a munkát, amit a törvények útján előírnak a számukra, akkor is, hogyha adott esetben ezek a törvények, mondjuk, mint sok esetben egyébként már a múltban kiderült, szembe mennek emberi jogi standardokkal, akkor is, hogyha ezek szembe mennek uniós jogi követelményekkel, tehát itt ez a törekvés áll emögött, úgyhogy hát nem tudjuk, hogy ez hogyan fog tovább kibontakozni ez a folyamat, az látszik, hogy itt a magyar bírák ezt a törést, ezt egy gyönyörűen kiállták, abban a helyzetben is, amikor fölülük minden egyes igazgatásban résztvevő fontos szereplő, hát elbukott.
Az, hogy elnyomják vagy elhallgattatják kvázi a bírákat, volt konkrét ilyen eset is, hogy nem engedték, hogy kifejtse a véleményét, elérhetetlenítettek egy tanulmányt, eltávolítottak bírókat, illetve hát az, hogy lesöprik ezt a tiltakozás hullámot a szokásos ilyen tüntikéznek stílusban, hogy nem jelent semmit. Ez előrevetíthet esetleg egy ilyen meghosszabbítjuk bicskéig effektust, hogy akkor még valamit még hozzátoldunk a reformhoz, még jobban bekeményítünk, még jobban megmutatjuk, hogy mi vagyunk itt az urak?
Hát én nem szeretnék semmi sötétet előrevetíteni. Én azt gondolom, hogy azok, akik azt képviselik, akik nem a jogi álláspontot képviselik, mert itt a jogi álláspont az nem lehet más, mint ami a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság álláspontja, hogy egy bírónak nem csak joga, hanem kötelessége is, hogy véleményt nyilvánítson. Tehát akik nem ezt a jogi álláspontot képviselik, azok politikai narratívát építenek. Most abban nem menjünk bele, hogy a politikai narratívát hogyan lehet átfordítani jogszabályokba, nyilván lehet, de akkor azok a jogszabályokkal gond van. Tehát én nem akarok ilyenbe belemenni, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon ünnepi időszak volt abból a szempontból, hogy nagyon sok bíróban egyszerűen eljött az a pont, hogy eddig és ne tovább, és valamit tenni kell. És tudom, hogy ezek ilyen papíron leírt nyilatkozatok, de ezeknek iszonyatos ereje van. Tehát, hogyha valaki végigolvas, és nagyon javaslom, ha valaki egy pici időt tud szállni, nyilván nem beiglisütés közben, hanem majd egyszer, ezek fent lesznek, nyilván elérhetőek lesznek minden mai napig, vagy nagyon sokáig. Szóval, hogy érdemes ezeket egy kicsit így elolvasni, hogy ezek a mi bíráink, és tök büszkék vagyunk rá szerintem.
Mi lesz ebben tartalmilag ebben az igazságügyi reformban, és van-e ebben olyan, ami veszélyeztetheti a bíróságok, a bírók függetlenségét?
Részben erről is szóltak egyébként ezek a vélemények, különféle részeit szedték szét, volt mondjuk aki cégbíróként, vagy cégbíróságon dolgozó bírósági titkárként, például a cégnyilvántartásnak a bíróságok aluli kiszervezését szedte szét, és nagyon szépen leírta, hogy az milyen kockázatokat von maga után. Volt aki a bírák nyugdíjazásának tehát a nyugdíjkorhatár meghosszabbításának a lehetőségét vetette fel. Én azért szeretnék egy nagyon picit óvatos lenni bármivel kapcsolatban, amit véleményként mondok erről a reformról, mert nem tud maradandó lenni, mert még nem fogadták el, és ennek az egész őrült jogalkotási folyamatnak, amin keresztül megy ez a jogszabály is, meg nagyon-nagyon sok, nagyon fontos jogszabály Magyarországon, van egy ilyen sajátossága, hogy itt még aztán utolsó pillanatban is történhetnek egészen meredek dolgok ezzel a jogszabállyal. Amiről viszont nagyon fontos és érdemes beszélni, hogy ez az egész megállapodás miről szólt, és ez az egész jogalkotási folyamat hogyan zajlik, ennek az egésznek az a lényege, hogy ki lehessen üresíteni azt a hivatalos csatornát, amit egyébként a jogszabályok is előírnak, és ami egyébként az uniós elvárások egyik része volt, nagyon fontos része volt, hogy a bírákat meg kell hallgatni, amikor róluk alkotnak valamilyen jogszabályt. Tehát a megállapodást azért hozta tető alá az igazságügyi miniszter, azért zsarolta be a bírói testületet az illetményemelés elmaradásával, hogy legyen egy papír fecni, egy olyan megállapodás, olyasmire rá tud mutatni, hogy ez adja a legitimációt arra, hogy én aztán azt csináljak, amit akarok jogalkotóként. És nyilván egy ilyet nem lehet kiüresíteni egy ilyen véleményezési jogkört, és így gyakorlatilag itt ez történik, és erről szól most már az elmúlt hetek tiltakozása a bírói egyesületek részéről, és hát ezzel kapcsolatban írt egy levelet a múlt héten az Országos Bírói Tanács is, hogy szeretne lehetőséget kapni arra, hogy ezeket a jogszabályokat véleményezhessék. Ez egyébként egy törvény adta, sarkalatos törvényrendelkezés adta lehetőség, hogy a rájuk vonatkozó jogszabályokat véleményeztetni kell. Ez egyébként nem csak a bírókra igaz, hát mindannyiunkra igaz, mindannyian ebben a jogrendben élünk, mert nagyon régóta is tudjuk azt, hogy mennyire komoly változtatásokat képes átvinni a kormány a fejünk felett, anélkül, hogy bárki érintettel egyeztetett volna. Most ez kirívóan nagy probléma a bíráink esetében, akik, hát ugye ők a függetlenség őrei, ők a hatalmi visszaéléssel szembeni ellensúly egy demokratikus rendszerben. Úgyhogy ha ez velük történik, akkor az hatványozottan fáj mindannyiunknak valójában. És itt az történt, hogy létrejött ez a megállapodás, amit lobogtatni kívánt az igazságügyi minisztérium arra, hogy itt reformokat átvihet, de még ez sem volt elég, hanem elkövették azt, amit egyébként korábban már sokszor, hogy egy teljesen fals módosítóba, tehát egy olyan módosító indítványban, amikor valamikor november közepén terjesztették be, természetesen azonnal észrevettük, és azonnal tudtuk, hogy ennek a helyén lesz valami nagyon komoly változtatás, ami az igazságügyi alkalmazottak jogállására vonatkozó törvénynek egy ilyen teljesen kiüresített módosítója volt. Tehát az volt, hogy az igazságügyi alkalmazott valamint helyett azt tették be, hogy az igazságügyi alkalmazott továbbá, tehát hogy ez volt a nagy módosítás, és ennek a helyére végül is utolsó pillanatban a múlt héten a Törvényalkotási Bizottság fideszes tagjai tolták be a reformot. Tehát itt van egy ilyen nagyon komoly játék, hogy az igazságügyi minisztérium gyakorlatilag eljátsza, mintha nem ő írta volna meg ezt a jogszabálytervezetet. Kérdés, hogy akkor miért kell neki egy megállapodás, ha végül úgy se írja meg, vagy akkor mit csinálnak az igazságügyi minisztérium alkalmazotta, hogy ezt fideszes képviselők írják meg, vagy szóval ki hiszi el ezt az egész színjátékot eleve, de a színjáték az, hogy mintha ezt fideszes képviselők írták volna meg, és terjesztették volna be pár nappal azelőtt, hogy elfogadják, és ezzel gyakorlatilag még tovább kívánják szűkíteni azt a mozgásteret, amiben a problémákra fel lehet hívni a figyelmet, és ez egész semmi másra nem irányul, mint hogy kikerüljék, vagy megkerüljék azt a törvényi kötelezettséget, amit iszonyatos erővel tavaly sikerült sok-sok uniós forrás árán ugye beemelni a jogrendbe, hogy igenis egyeztetni kell a bírákkal az őket érintő törvényi rendelkezésekről, és ez az egész egy nagyon egyszerű játékról szól, egy olyan játékról, amit minden jogász szerintem körülbelül ügyvédjelölt korában tanul meg az első bonyolultabb ügynél, hogyha valaki a jogon kívül helyezi magát, akkor a jogeszközeivel nagyon nehéz lesz őt utolérni. Ugye erről szól az összes ilyen, a filmművészetben vannak erre nagyon jó példák, hogy hogyan van az, ahogy egy ilyen rablópandúr játékban gyakorlatilag a rendőrség óra előtt folyamatosan kijátsz a tökéletes bűnöző, és nem tudják utolérni a törvényeszközével, mert mindig van egy újabb megoldás. Na most gyakorlatilag Magyarországon a kormány csinálja ugyanezt, hogy a saját maga által beterjesztett és elfogadtatott törvényeit kijátszva a törvényen kívüli megoldással, ezzel az egész színjáték, amit, hogy ezt tényleg nem tudom, meg fogom nézni egyszer, hogy kik ezek a fideszes képviselők, akik ilyen átfogó reformot tudnak alkotni, és még az indokolást is lehet, hogy ők írják meg hozzá, nyilván senki nem hiszi el, de hogy ez a színjáték megy le, és az egésznek semmi más célja nincsen, mint hogy az érintetteket kizárhassák a véleményezési folyamatból.
Kicsit olyan, mintha már végleg elengedtük volna ezt, hogy kellenek nekünk az uniós pénzek, és akkor már csináljunk azt, amit akarunk. De ugye beszéltünk, meg már többször szóba került ez a bizonyos reform, amiről legutóbb beszéltünk, és akkor azt mondtad, hogy tulajdonképpen jó az irány, lenne még mit csiszolgatni rajta, és akkor igazából ez a kérdés, hogy amúgy szükség lett volna egy nagyobb reformra azok után, amit legutóbb elfogadtak, vagy azért ezzel úgy elműködött volna az igazságszolgáltatás, hogyha most nem akarnának beletenyerelni és szétgányolni az egészen?
Azt őszintén szólva nem tudom megmondani, hogy van-e bármilyen olyan terület, ahol probléma mutatkozott számok alapján. Többen, valóban voltak olyan jelzések, hogy a bíróságok leterheltsége nem egyenletes a Magyarországon és a különböző szintek között, tehát ezt többen is megerősített, itt erre vonatkozó nyilatkozatok voltak. De akkor ilyenkor ezt úgy kell elvégezni, ezt a munkát, hogy készül egy nagyon alapos hatástanulmány, amihez az érintettek hozzáférnek, amiből megértik a problémát, amire tehetnek javaslatok. Hát itt semmi ilyesmi nem történt, tehát hogy akármi, tehát bármiről legyen is szó, annak ez a normális módja. És hogyha van probléma, és ezt indokolt törvényi úton megoldani, akkor ez az út, hogy előtárjuk a problémát, megbeszéljük velük, ti hogy látjátok. Tehát ez nem lehet azt mondani, hogy egy reform tavaly után már soha többet nem lett volna szükséges, ezt én sem állíthatom, meg senki nem állíthatja, azt gondolom. Egy élő szervezet, a bírói szervezet, ráadásul azt kell mondjam, hogy folyamatosan fércelték újra az egészet a saját hatalmi célok érdekében. Tehát például a közigazgatási bíráskodás, amin keresztül ment az elmúlt 5 évben, az egészen elképesztő, hogy hogyan próbálták át és átpakolni, és újra rendezni ezt, hogy ki milyen ügyeket tárgyalt. Tehát egy folyamatos patchwork munka ment, és nem egy struktúrában gondolkodás a hatalmi érdekek miatt. Ennek simán lehet egy olyan következmény, hogy valóban lettek nagyon nagy hangsúlyeltolódások különböző ügyszakokban ítélkező bírák között, legalábbis ezt hallani, hogy van, ahol unatkoznak, van, ahol meg túlterheltek. Ezt nem így kell megoldani, akkor sem. Előbb egy bérrendezés, amiben mindenki megkapja a tisztességes bért, utána közösen ránézünk a problémára, és utána közösen megoldjuk. Tehát ez ennyi. Ez nagyon egyszerű.
Nagyon egyszerű. Van még 10 percünk nagyjából arra, hogy megállapítsuk, hogy függetlenek-e a magyar bíróságok. Most akkor így belecsapva nekem nagyrészt laikusként egyre gyakrabban van olyan érzésem, hogy születnek politikailag kényesnek tűnő ügyekben nagyon furcsa kúria döntések. Most a legutóbbi az a Orbán Viktor kontra teljes magyar sajtó per, amiben amennyire én tudom az összes másodfok, amelyik döntött, az úgy döntött, hogy a sajtónak van igaza, és nem a miniszterelnöknek. És egy kúria döntés viszont arról szól, hogy de igenis a miniszterelnökről be kellett volna bizonyítani a magyar sajtónak azt, amit a Spár vezér egy külföldi lapnak mondott, hogy az úgy van-e, és nem csak úgy leivatkozni. Ez újságírói szemmel a világ legegyszerűbb kérdése, tehát hogy itt szerintem nincs jogi vita, és valahogy a kúriának mégis sikerült máshogy látnia, mint ahogy azt a életszerűség meg talán a jog is diktálja. Van-e akár a Helsinki Bizottságnak, akár a neked személyesen olyan érzésed, mint nekem, hogy izgalmas és érdekes és furcsa és rossz kúriai ítéletek gyakrabban születnek mostanában ilyesmi ügyekben, mint régebben?
Ami a jogalkotási tevékenységből világosan látszik 2019 óta, az, hogy a bírói szervezetrendszeren belül a kúriát megpróbálják egyre inkább elszakítani, egyre inkább egy külön világgá tenni. Ez sok mindenben mutatkozik meg, például abban, hogy egyre inkább a jogegységesítést teszik a kúria feladatává, de például most a legújabb reformban még el nem fogadott, ezért nem mondhatok, vagy nem szeretnék róla mélyebb dolgot mondani, de ebben is vannak további lépések, amik elszakítják a kúriát a többi bíróságtól, például a javadalmazás tekintetében egészen más szabályok lesznek a kúrián, mint minden más bíróságon. De ott jelenik meg például, hogy szolgálati érdekből a jelenlegi szabályozás, vagy a jelenleg beterjesztett javaslatban van egy ilyen, hogy szolgálati érdekből lehet alacsonyabb bíróságra visszaküldeni valakit. Szóval olyan mérvű elszakítása kezdődik a kúriának már, vagy folytatódik, ami eddig is egy tendencia volt. Ebben a sorba tartozik az is egyébként, hogy a kúria az egyetlen olyan bíróság, amelyiknek az elnöke korábban soha nem volt bíró, azzal kezdte a bírói pályafutását, hogy elnök lett, és ehhez politikusok által megalkotott jogszabályok segítették hozzá. Tehát ez egy hosszú folyamat. Ami ügyvédektől jön vissza hozzánk, és folyamatosan ilyen jelzések jönnek, és egyébként a sajtóból is úgy tűnik, hogy ez az ilyen nagyobb ügyek kapcsán ez a tendencia, hogy az alsóbbfokú bíróságokon egy olyan ítélet születik, ami mondjuk egy kormánynak érzékeny ügyben is képes még ellentartani, és nagyon sokszor és több fokon átmegy ez úgy, hogy rendben van, és aztán utána az utolsó fokon a kúrián meg egy teljesen ellentétes irányú döntés születik. Ugye több ilyen ügyben láttuk ezt mi is, és hát van egy ilyen kétség, vagy van, lett egy ilyen hatása ennek, hogy vajon kell-e akkor a kúriához fordulni, hogy egy még nagyobb pofont kapjunk mondjuk egy ügyben, vagy inkább jobb nem tovább menni. Ez például jövőre nézve biztos egy nagyon izgalmas kutatási téma, amit két elemből kell összerakni, össze kell gyűjteni az összes olyan eszközt, amivel ebbe az irányba tolták a kúriát, és aztán utána mellé tenni azokat a számokat, amiket a gyakorlat mutat, hogy hogyan fordul át. Igen, ennyit tudok mondani.
Akkor még beszéljünk bírói kinevezési életkor határól, amit megemeltek, és ezt már be is emelték az alaptörvénybe. Ez miben fog változtatni a jelenlegi rendszerem?
Hát igazából az alsó bírói korhatárt, azt 35 évre emelték fel. Amikor ez először megjelent, akkor úgy tűnt, hogy ezt egyik napról a másikra tervezik bevezetni. Most úgy tűnik, hogy írtak olyan átmeneti szabályokat, ami mondjuk azt a képen a most töltötte volna be a 30. életévét, és most emelték volna az óra előtt egy 5 évvel tovább, azt nem fogja érinteni. Ami kimondott szándék ebben az az, hogy ösztönözzék azokat is, akik nem csak a bírói pályáról, vagy nem bírói pályán kezdték, vagy bíróságon belül kezdték meg a szocializációjukat, hogy ösztönözzék azokat is arra, hogy belépjenek, vagy egy színesebb életpályát járjanak be, mielőtt bírói kinevezést nyernek. Önmagában nem értem, hogy ebbe ezen hogy fog segíteni mondjuk az 5 évvel későbbi korhatár, ez most nem világos, de nyilván ezt le lehet majd elemezni, ez erre most még nem volt egy nagyon részletes időm. Ami a felső korhatárt érinti, ott azt tartjuk aggályosnak, hogy gyakorlatilag egyedi döntéssel fogják azt eldönteni, hogy ki az, aki a nyugdíjkorhatár után is még 70 éves koráig maradhat a bírói szervezetrendszerben, és ez nagyon komoly nyomás gyakorlásra ad lehetőséget. Ennek a részletszabályai ugyancsak hiányoznak. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly igazodási kényszert fog okozni. Hát most, hogyha azt nézem, hogy 65 évesen megyek nyugdíjra, hát előtte már 5 évvel biztosan azt fogom gondolni, hogy most már jó lesz igazodni az elvárásokhoz, mert aztán utána különben nem dolgozhatok, mert amennyiben szeretnék dolgozni egyáltalán. De hogy valószínűleg egy ilyen szelekciót fog beindítani, és egy ilyen igazodási kényszert az ítélkezés, tehát a közeledve a nyugdíjkorhatárhoz.
Sokat emlegetted Vargasi Andrást, aki ugye nem volt bíró, mégis kúria elnök lesz, és akinek a jogértelmezése az 99%-ban a magyar kormány jogértelmezésével szokott megegyezni, így alakult. Mekkora az ő hatása arra, hogy végül egy bíró az hogyan dönt, vagy melyik bíró dönt, vagy melyik bíró, aki dönt valahogy fokozódik vissza mondjuk véletlenül pont azután, hogy nem úgy döntött, ahogy az elnöknek tetszik.
Hát neki kétféle szerepe van. Van egy olyan, amiben a saját, nem helyes ez a saját bírósága, mert hát ennek a bíróságnak az elnöke, de nem a saját bírósága, de hogy ahol, tehát a kúrián belül ő munkáltatóként lép fel, tehát ő annak a szervezetnek a vezetője, de azért ő jelképesen valamilyen módon ugye a bírói társadalmat is képvisel, és ami a kúrián zajlik, azt azért mindenki figyeli. Tehát ez nem ugyanolyan, mint mondjuk a viharsarokban egy valamilyen bírósági elnök mit csinál, az egészen más hatással van a bírákra általában, mint amit a kúria elnöke csinál. És ugye itt lehet beszélni arról az ügyről, ami az elmúlt napokban, hetekben kapott sajtónyilvánosságot, ahol gyakorlatilag egy 21 éve bíróként dolgozó, a munkában nagyon ismert, elismert szakember, kúriai tanácselnököt, Kovács Andrást, gyakorlatilag egy ilyen retorziós hullám érte munkáltatói oldalról, ugye itt a munkáltatót a kúria elnöke képviseli, közvetlenül azután, hogy megkívánt jelentetni, vagy megírt egy tanulmányt, amiben felhívta a figyelmet az ügyelosztási rend elfogadásával kapcsolatos visszásságokra. Tehát egy tisztán szakmai véleményt, egy álláspontot képviselt, amit egy tanulmány formájában írt meg, amit egyébként elérhető a Magyar Tudományos Művektárán címként, és az van egyébként közvetlenül mellette, hogy ez egy kézirat formájában létező esettanulmány, és hogy nem tud nyilvánosságra kerülni, mert a kúria elnökének az engedélye szükséges ahhoz, hogy bárki abba betekintsen. Most ezt követően, hogy ez a tanulmány elkészült, és felkerült az MTMT-re, elindult egy eljárás cunami gyakorlatilag vele szemben, egy integritási vizsgálatot kapott, utána egy munkáltatói intézkedéssel figyelmeztették, és aztán utána egy alkalmasság, egy soron kívüli alkalmassági vizsgálatot is kapott tanácselnökként, tehát a tanácselnöki minőségében. Ami érdekes módon azzal az eredménnyel zárult, hogy nem állapították meg, hogy ő tanácselnöki működésében alkalmatlan lenne, tehát szakmai alkalmatlanságot nem állapított meg ez az eljárás. Mégis egy olyan jogkövetkezményt alkalmazott, ami egyértelmű szankcionálása az ő tevékenységének, 2 évre felfüggesztették a tanácselnöki pozíciójából. Most erre, hogyha a nemzetközi iránymutatások és egyébként a lengyelországi tapasztalatok ebben nagyon-nagyon bő gyakorlatot eredményeztek a luxemburgi bíróság esetjogában is, meg arra késztették az összes olyan nemzetközi szervet, amely figyeli a bírói függetlenséggel kapcsolatos fejleményeket, hogy ha ránézünk a nemzetközi standardok és a nemzetközi bírósági döntések szempontjából, akkor ez egy nem helyes eljárás, ez egy bújtatott fegyelmi eljárás, hiszen van egy alkalmatlansági eljárás, vagy alkalmasság vizsgálatára irányuló eljárás, nem állapít meg alkalmatlanságot, és mégis van egy szankció, úgy, hogy valójában a fegyelmi eljáráshoz fűződő garanciák nincsenek benne, beleépítve ebbe az eljárásba. Úgyhogy itt tulajdonképpen most indultak ezek az eljárások, több per van folyamatban, a Magyar Helsinki Bizottság nyújt jogi segítséget ügyvéden keresztül Kovács Andrásnak. Nem látjuk, hogy ezeknek az ügyeknek hogy lesz, mikor lesz vége, ezek szövevényes perek, amik most indulnak, de a hatásuk az egész bírói szervezetrendszerre kifejti a hatását. Ez az, amit a Baka ügyben a Strasbourg Emberi Jogi Bíróság dermesztő hatásként ír le, tehát hogyha valaki a saját függetlenségét vagy a törvényes bíróhoz fűződő jog érvényesülését érintő kérdésben nyilvánosan fel szeretne szólalni, és utána őt retorzió éri, netalánten el is mozdítják a pozíciójából, akkor az nyilvánvalóan dermesztő hatást gyakorol, még a viharsorokban is, ugye, hiszen ez a kúrián történik mindenki szeme láttára.
Farkas Erika, a Magyar Helsinki Bizottság jogállamiság és büntető igazságszolgáltatás programjának jogásza volt itt. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm.
És a reggeli gyors ezzel véget ért elkészítésében Studer Dániel, Balogh Kármen, Nemes Dávid és Lantos Dani voltak a segítségünkre. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János. Minden jót kívánunk.
Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.